kőbe zárt múltunk, a múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Habár Erdély a világörökség térképén van, nekünk Erdély egésze a világörökség része. Következzen most a kőbezárt múltunk különálló sorozata az örökségünk nyomában.
Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánok, a mikrofonnál a kőbezárt múltunk és az örökség nyomában szerkesztője Nagybodó Tibor. A mai tartalomból röviden: Koronka a Marosvásárhelytől délkeletre a Sós, a Bósi és a Vászpán patakok mellett fekszik. Területe ősidők óta lakott. A falu határában őskori és római leleteket találtak. Közelében feküdt a középkori Sárvári nevű falu, amely a 16. században pusztult el, míg Kisernyét a török pusztítja 1661-ben. Témánk: Koronka tárgyi emlékei.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbezárt múltunknak.
Vendégünk Rigmányi Arnold, koronkai református lelkipásztor, akit köszöntünk a kőbezárt múltunk mikrofonjai előtt. Tiszteletes úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, békesség Istentől.
Békesség Istentől, jó napot kívánok, szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit és mindazokat, akik az ön által szerkesztett örökségünk nyomában, valamint a kőbezárt múltunk című adásokat figyelemmel kísérik. Köszönöm szerkesztő úrnak a meghívást, amit szívesen fogadtam el, hiszen lelkipásztorként igenis fontosnak tartom azt, hogy az egyházi tulajdonban lévő örökségünkkel foglalkozzunk, annak tárgyi emlékeiről megfelelőképpen gondoskodjunk, azokat megőrizzük, megvigyázzuk, és nem utolsó sorban azokat minél szélesebb körben ismertessük. És hát mi sem alkalmasabb eszköz erre a rádiónál, ugye, amit akár munkavégzés közben, akár utazás közben hallgatnak az emberek is, amin keresztül igenis úgy szellemi, mint tárgyi örökségeink szempontjából olyan értékes információkhoz juthatunk, amelyek mindnyájunk ismereteinek és kultúrájának a gazdagodását jelenthetik. Éppen ezért gratulálok a szerkesztő úrnak a vezetett műsorokhoz, és kívánom, hogy úgy újságszerkesztői, mint rádiós munkája által minél több olyan információs anyagot tudjon megosztani, közzétenni, és a meghívottjaival való beszélgetések során ezekben a rádiós műsorokban elhangoztatni, amelyek mindannyiunk történelmi és tárgyi emléki ismereteinek és ezáltal tulajdonképpen az általános kultúránknak, műveltségünknek a gazdagodását szolgálják. Fontosnak tartom tehát mindazt, amivel ön ezekben az adásokban foglalkozik, mert hiszem azt, hogy minden szellemi, történelmi és tárgyi emlékünkről, örökségünkről való információs anyag és az ezekben a témákban való elmerülés erősíthetik úgy nemzeti öntudatunkat, mint a szülőhazához, vagy akár a szűkebb pátriánkhoz való ragaszkodásunkat, és az iránt való szeretetünket. Nos, úgy, amint a szerkesztő úr a felvezetőben már említette, a mai műsorban Koronkáról és a hozzátartozó Székelybozsról, azoknak rövid történelméről, református templomairól, más épületeiről és egyéb főleg református egyházunk tulajdonát képező tárgyi emlékeiről fogok beszélni. Legfontosabb forrásanyagaim, amelyekből a mai beszélgetésre az információkat és az adatokat begyűjtöttem, az Orbán Balázsnak a Székelyföld leírása, valamint a koronkai református egyházközség história domusza, vagyis az egyházközségi történetírás. Iramodjunk tehát szerkesztő úr mai beszélgetésünk által örökségünk nyomába.
Tiszteletes úr, mielőtt azonban koronkai és székelybósi örökségünk nyomába iramodnánk-e beszélgetés által, kérjük, hogy röviden mutatkozzon be a hallgatóknak, és mondja el azt is, hogy mikortól szolgál a szóban forgó településeken.
Rigmányi Arnold vagyok, 1974-ben születtem Kolozsváron. A Nagyszamosmenti Várkuduban nőttem fel, és ott töltöttem gyermekkorom nagy részét, ugyanis édesapám ott volt református lelkipásztor. Az elemi iskola 1-4 osztályát, tehát Várkuduban, az 5-8-at és a 9-10 osztályt pedig a szomszédos Betlemben végeztem. Az 1989-es változást követően, amikor is a kolozsvári református kollégium a kommunista diktatúra után újra megnyitotta kapuit, bár a régi iskola épületét még nem kapta vissza, Kolozsvára kerültem, és az újrainduló kollégium első végzős generációjával érettségiztem. Érettségi után az 5 évig tartó teológiai tanulmányaimat 1998-ban végeztem el a kolozsvári protestáns teológián. Még abban az évben a kispapi vizsga sikeres letétele után megnősültem. Feleségemet, aki marosmagyarói származású, a teológiai évek alatt ismertem meg. Ő a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem kémia-fizika tanári szakon végzett 1997-ben. Az egyetemi évek után az akkori püspökünk néhai főtiszteletű Csiha Kálmán püspök úr a marosvásárhelyi Gecse utcai gyülekezetbe helyezett ki, ahol 1 évig segédlelkészi szolgálatot teljesítettem. Következő év 1999 őszétől pedig a Radnót melletti maroscsapói református gyülekezet hívott meg a megüresedett lelkipásztori állásra. Nagyon szép 9 esztendőt töltöttünk a kis maroscsapói gyülekezetben, ahol kedves emberek vettek körül, és egy igazi családias hangulat alakult ki közöttünk és a gyülekezet tagjai között. Ott született meg a fiunk Zsombor, aki most már 20 éves, és a Marosvásárhelyi Szapiencia Egyetem első éves diákja a számítástechnika szakon. Elmondhatom, hogy mind a mai napig nagyon szép és kellemes emlékek kötnek a maroscsapói gyülekezethez, ahol a második lelkész képesítő szakvizsga, vagyis a nagypapi vizsga letétele után már önálló lelkészként szolgálhattam. 9 évi maroscsapói szolgálat után 2008 nyarán hívott meg a koronkai gyülekezet presbitériuma, és azóta pontosabban 12. éveit koronkán, valamint a koronkai anya egyházhoz tartozó Székely Bozsi Leányatyás községben végzem a lelkipásztori szolgálatot. Hálás vagyok a feleségemnek, gondnokoknak, kántornak, presbitériumnak, nőszövetségi tagoknak, és nem utolsó sorban a vasárnapiskolás oktatócsoportnak, és mindazoknak, akik a lelkészi szolgálatomban segítségemre vannak, és szeretetükkel, szolgálatkészségükkel, néha pedig kétkezi munkájukkal lelkesen hozzájárulnak az egyházi életünk jó előmeneteléhez, és ahhoz, hogy itt ebben a közösségben otthon érezzük, jól érezzük magunkat.
Koronka tehát Marosvásárhely mellett a Sós, a Bós és a Vácmán patakok mellett fekszik. A településről tudjuk, hogy ősidők óta lakott. Beszéljen röviden a település történetéről, beleértve a toldalagi grófi családot, a kastélyt, és érdekelnek a legrégebbi sírok is a régi, híres emberek közül. Kik vannak itt eltemetve, kik alusszák itt örök álmukat?
Orbán Balázs helytörténeti kutatásai alapján elmondhatjuk azt, hogy a helyiség nevével először az 1332-es évi pápai Dézsmák regisztrumában találkozunk, ahol mint önálló egyházközség van említve Korunka néven. A helyiség neve több változáson is átment az idők során, Kornuka, Koruka és Korunka néven nevezték az ősrégi időkben, majd pedig tudunk arról, hogy az 1567-es pápai Dézsma regisztrumban már Koronka néven szerepel, mint olyan helység, aminek 8 kapuja van. János Zsigmond idejében Koronka Mihályfi Tamásnak a birtoka volt. A Mihályfi család bukása után Kovácsóci Farkas birtokába megy át, utána pedig a toldalagi család kezébe kerül. A toldalagi grófi családnak a történelme évszázadokon keresztül összefonódott az egyházközség történetével, hiszen 300 esztendőn keresztül áldozatkész, búzgó patrónusai voltak a református egyházközségnek. Toldalagi első Mihály, aki 1580-1642 között élt, és nagy tudású diplomata volt, a 17. század 30-as éveiben kastélyá építette át elődje épületét, melynek nagyságáról egy 1680-ban készült leltári nyilvántartás tudósít. Az építő tevékenységű toldalagi család egyik tagja László, aki 1748 és 1806 között élt, a 19. század elején a régi kastély helyére nagyobb méretű barokk stílusú kastély építését vette tervbe, annak felépítése azonban elmaradt. A későbbiekben gróf első toldalagi Ferenc is lemondott a nagy kastély építéséről, és mindössze annak csak előépületét a ma sajnos már nagyon megrongálódott állapotban lévő kastélyt építette fel. Ennek a kastélynak a tervezője József Weisbraum építész volt. Bíró József, művészettörténész Erdélyi Kastélyok című munkájában írja, hogy a toldalagiak egykori kriptája, amelyet a hegyoldalba építettek, földcsúszamlás következtében tönkrement és helyette 1806-ban építettek újat. Ugyanakkor lényeges tudni azt is, hogy a toldalagiak egykori kriptájára véletlenül bukkantak rá. A föld színe alatti kripta falán lévő emléktábla szövege szerint ott nyugszik többek között toldalagi IV. Mihály, akit 1748-ban helyeztek örök nyugalomra, mellette felesége, Tancsi Földvári Erzsébet, valamint toldalagi első László, és felesége gróf Vas Kata szarkofágja 1779-ből. Keresztes Gyula a Maros megyei kastélyok és udvarházak című munkájában pedig azt is megemlíti, hogy a megbontott föld alatti kripta sírköveit, a márványtáblákat és a szarkofág latin és magyar feliratait Spilman Mihály történész jegyezte le és közölte teljes terjedelmükben. A síremlékek díszítéseit, a színes márványtáblákat a késői reneszánsz művészet emlékeinek véli. És hát ide tartozik még az is, hogy korunk a határában a toldalagi kastélytól nem messze található nagy ercsei gróf toldalagi József sírhelye síremléke is, aki 1899 és 1943 között élt, és akinek sírját ma, mivel a leszármazottak, mint külföldön élnek, a helyi polgármesteri hivatal és a református egyház nőszövetsége szokta rendbe tartani.
Mit tudunk elmondani a hallgatóknak Székelybosról?
Székelybos Marosvásárhelytől 8 kilométerre keletre terül el a Bósi patak mellett, közigazgatási szempontból koronkához tartozik, a falu neve pedig a Bós család nevéből ered. 1567-ben a pápai regisztrum két kapuval a mai nevén említi a települést. A település kápolnás nevű helyén a hagyomány szerint a falunak egykoron egy erődített imaháza volt, amit a közeli, akkori Kisernye faluval együtt a tatárok pusztítottak el. A település reformáció előtti katolikus hívei, majd pedig a reformáció után a református hívek Kebele Szent Iványhoz tartoztak. Alibas 1661-es ostromát követően együtt tartották fenn és újították meg a Kebele Szent Iványi templomot. A falu határában a következő, részben ma is használt helynevek ismeretesek: Felhágó, Horgas, Rakottyafő, Tekenős dombja, Telek, Vadalmás, Nagyoldal, Kisernye, Nagyhegyszőlő, Kápolnás és Kincses. A mai református templom helyén egy fa templom állt, amelyet az első világháború előtt 1911 és 12 között bontottak le. A ma álló templom építésének idejéről nincsenek pontos adataink, azonban a hívek állításai szerint a templom építésének a befejezése 1946-ra tehető. Ezt az évszámot egy írásos dokumentum is megerősíti. A templomot a hívek adományából, illetve a környékbeli egyházközségek támogatásából építették. Az építési munkálatokat pedig Pető Ferenc, májai építőmester vezette. A templomot több ízben is javították, legutóbb 2016-ban végeztünk rajta általános javítást, amikor is felújítottuk a tornyot, teljesen új tetőszerkezet került a templomra, és új cserép, új héjazat került a tetőzetre. 2016-ban történt javítás során kazettás mennyezetet készítettünk a templomba, amit a Székely Bozsért Egyesület szervezésében Kis Lóránd restaurátor, Székely Bozsi lakos vezetésével a Marosvásárhelyi Szapiencia Egyetem tájépítész diákjai festettek meg. A motívumok a hagyományos kazettás mennyezetek motívumainak a reprodukciói. És hát most már nagyon várjuk, hogy minél előbb ismét összegyülekezhessünk Isten tiszteleti alkalomra ebben a kis templomban.
Koronka református temploma 1790 és 1802 között épült. Mit kell tudni az Istenházáról, az egyházközségről, és mit az egyházhoz tartozó régi épületekről? Gondolunk itt például az 1780-ban épült papilakra.
A koronkai református templom a toldalagi kastély háta mögött fekszik egy magaslaton. A templom építése ugyancsak a toldalagi grófi család nevéhez fűződik. Gróf toldalagi László és gróf toldalagi Pál már 1757 előtt beadták az úgynevezett instanciát, az indítványozást, kezdeményezést, hogy a romba dőlt templomuk helyett új templomot építhessenek toronnyal együtt. A templomépítési engedélyt azonban csak 1769-ben kapják meg, amikor is a feljegyzések szerint Mária Terézia kegyelmesen megengedte, hogy kőből templomot és egy tornyocskát építsenek. Az 1769-ben megkapott építési engedély ellenére azonban mégsem kezdődik el a templomépítés, hiszen az egyházközség történetének a leírásában, a Historia Domusban arról olvashatunk bejegyzést, hogy abban az időben papilapot kellett építeni, ami meg is történik, a papilak építését 1780-ban fejezték be. A templomépítési munkálatok 1790-ben kezdődtek el a toronyépítéssel, és 1802-re lett készen a templom. A leírások szerint 1793-ra a torony már felépült, és még ugyanabban az esztendőben toronyórát is helyeztek a templomtoronyba, amely 1928-ig meg is volt, valószínűleg működött is, de aztán az 1928-ban történt templomrenoválás során ez a toronyóra a feljegyzések szerint egyes darabjait kivéve teljesen megrongálódott, megsemmisült. Az egyházközségi történetírás dokumentumaiból az is kiderül, hogy a jelenlegi templom helyén volt egy régi templom, amelyről az a bejegyzés olvasható, hogy magas védőfalakkal volt körülvéve. A leírásokban az is megjelenik, hogy a templomépítési munkálatok során egy régi úgynevezett altemplomra is rábukkantak, amit minden különösebb vizsgálódás nélkül annak idején földdel betömtek. Tehát a régi templomnak a helyére és annak anyagából épült fel az új templom, ami méreteiben a régihez képest nagyobbra lett építve. Ugyancsak az írásos dokumentumokból értesülhetünk arról, hogy a templom építésével járó munkából és áldozatból annak idején nagyon nagy részt vállalt magára gróf toldalagi Mózes, aki nem csak anyagiakban áldozott sokat, hanem személyesen is részt vett a munkálatok lebonyolításában, vezetésében, és ugyanakkor személyesen ellenőrizte, figyelemmel kísérte a templomépítési munkálatok előrehaladását is. A templommal kapcsolatosan még talán annyit megjegyeznék, hogy Orbán Balázs a Székelyföld leírásában azt mondja, hogy egyike a legszebb és legízlésesebb falusi eklézsiáknak, templomoknak. Ha a templom belsőt megfigyeljük, akkor az látható, hogy ez a történetírói megjegyzés teljesen megalapozott, ugyanis a templom boltíves mennyezete, valamint a belső faloszlopok olyan díszítő elemek, amelyek tényleg szép és tetszetőssé teszik a templom belsőt. Érdekességképpen talán megemlíthető még az, hogy az 1938-ban Szabó Károly lelkipásztor szolgálatának idejében készült templomkert körüli betonfal építésekor az ásás során a földből emberi csontok kerültek ki, ez a tény pedig azt igazolja, hogy azt a helyet, ahol most a templom fekszik, elődeink a régi időkben valószínűleg temetkezési helynek is használták. Az egyházközség történetére az első biztos fénysugarat egy 1612-ből fennmaradt jegyzőkönyvi másolat veti, ami az Erdélyi Múzeum Egyesület levéltárában van. E jegyzőkönyvi másolatban Koronka, mint önálló anyaegyházközség van megemlítve, melynek a közelében fekvő Hagymásbodon a társ egyházközsége. Ez a jegyzőkönyvi másolat magában foglalja azt az információt is, miszerint többnyire vagyoni ügyek tisztázatlansága miatt a hagymásbodoniak külön akartak válni Koronkától, ezt a különválást azonban az akkori egyház kormányzat nem hagyta jóvá, nem engedte meg. Egy jegyzőkönyvi másolatba foglaltak részleteiből, amelyek többnyire vagyoni ügyek tisztázását és a két társegyház közös lelkészének kötelességeiről és bérezéséről szóló részleteket foglalja magában, arra lehet következtetni, hogy Koronkában már 50 évvel 1612 előtt volt református egyházközség. A hagymásbodoni társegyház aztán 1612-től még több mint 100 évig filiája volt Koronkának, és véglegesen csak 1742-ben válnak külön. Pontosan nem lehet tudni, hogy mi volt a különválásnak az igazi oka, de a későbbi feljegyzések is arra engednek következtetni, hogy a két társegyház között különösen vagyoni ügyek miatt többször is feszültségek voltak, ami békétlenséget és folytonos torzsalkodást idézett elő a két közösség között, tehát minden valószínűség szerint ez lehetett a különválásnak az igazi oka. Említésre méltó még talán annyi érdekességként, hogy mai napig is papok ösvényének nevezik azt a két település között átvezető erdei utat, amelyen annak idején a koronkai lelkész járt át a bodoni, a hagymásbodoni hívekhez. Az egyházközségi történetírás feljegyzi ugyanakkor azt is, hogy nagyobb tevékenység, építkezés és új élet akkor kezdődik el az egyházközségben, amikor Toldalagi László és felesége Vas Kata átveszik a koronkai birtokot, és mint patrónusok bőkezően gondoskodnak az egyház minden nemű szükségeiről. Fel van jegyezve az, hogy 1732-től kezdve a patrónus Toldalagi László pontosan ügyel minden számadásra, ellenőrzi a bevételeket, az egyházközség kiadásait, és mint jó gazda utasításokkal látja el az eklézsiát. Szabó Károly lelkipásztor a História Domusban megjegyzi továbbá, hogy a II. Világháborúban elveszett történeti dokumentumokra való utalások alapján határozottan állítható, hogy 1560-ban már iskola is működött az egyházközségben.
Kérjük, hogy beszéljen még az 1914-ben épült egyháziskola épületéről, válaszolva egyúttal arra a kérdésre is, hogy milyennek az épületnek a mai rendeltetése.
Az egyházi tulajdonban lévő épület, amelyben 1948-ig a református elemi népiskola működött, 1914-ben épült, amelyben két nagy osztályterem, egy iroda és tanítói lakás volt. 1948-ban az épületet államosították, tehát 60 éven keresztül az állam tulajdona volt, de a helyi gyermekek és ifjak oktatási tevékenysége zajlott benne. Az épületnek az állam által való visszaszolgáltatására 2008-ban került sor, amikor is még a helyi iskola két osztályának oktatása az épületben zajlott, de időközben hamarosan elkészült a koronkai iskola új épülete, így a visszakapott épület üresen maradt. Azóta az épület többnyire rendeltetés nélküli. Az elmúlt néhány esztendőben még ott tartottuk meg a nyári vakációs bibliaheteket, és persze folyamatosan próbáltuk az épületet bérbeadni, komoly bérlő azonban nem került. 2018-ban sikerült aztán a magyar kormány által Erdélyben is támogatott óvoda bölcsöde program keretében az erdélyi református egyházkerületen keresztül pályázatot nyerni, és hát most már arról számolhatunk be, hogy a teljes felújítási és korszerűsítési munkálatoknak körülbelül a fele megvan. Jelenleg éppen az épület új tetőzetét ácsolják, tehát keményen zajlik a felújítási munka, és ha Isten segítségével a felújítás befejeződik, az új épületben három csoportos bölcsöde fog majd működni.
Az egyház, a templom tárgyi örökségei, értékei, beszélhetünk most az urasztaláról, a szószékről, az orgonáról, az 1710-ben készült műemlékértékű templomkapuról, kérjük, hogy vegyük ezeket sorra.
Igen, mindezek értékes műkincsei az egyházunknak, a templomunknak. Az 1802-ben elkészült, felépült új templomba özvegy gróf Toldalagi Lászlóné Korda Anna elhunyt férje emlékére gyönyörű szép szürke zöldes színű márványból művészi kivitelezésű szószéket és urasztalát készítetett, amelyek mind a mai napig betöltik rendeltetésüket. A márványból faragott szószéknek gróf Toldalagi Lászlóné Korda Anna által való adományozásáról egy a templom falába beépített márványtábla tanúskodik, amin a következő felirat található: Isten dicsőségére ezen prédikáló széket csináltatta árva gróf Korda Anna, gróf Toldalagi László úr özvegye a koronkai templomba 1806-ban. A templomban lévő és mai napig jól működő mechanikus orgonáról nincsenek túlságosan pontos adataink, az egyházközségi történetírásban viszont arról szerezhetünk tudomást, hogy az orgona felállításának az évét 1790-re datálják, ugyanis egyházközségi számadásokban akkor kerül említésre legelőször. Az írásos adatok szerint az orgonát 1854-ben teljesen újraépítették, és még abban az esztendőben fel is szentelték. A feljegyzések szerint az orgona 1942-ben egy komoly generális javításon ment át, azután időközben bizonyára kisebb-nagyobb javítások, karbantartási munkálatok lettek végezve rajta, hiszen az orgona mindig is használatban volt. 6 évvel ezelőtt, 2014 őszén ismét szükségét láttuk egy nagyobb méretű javításnak, amit Istennek hála meg is tudtunk valósítani. Ez a generális felújítás a sípok teljes feljavításából, azoknak szakszerű újrahangolásából, a fasípok, valamint a fából készült elemek és az egész orgonaszekrény szuvasodás elleni lekezeléséből állt. Ez alkalommal az orgona teljes külső részét is újra festettük. Ezt a 2014-ben megvalósult általános javítást Pünkösdi Apor orgonista, orgonaépítés szakember végezte el, aki a Zilach-ligeti református egyházközség kántora is egyben, és akinek hálásak vagyunk a szépen pontosan elvégzett munkáért. Persze ebben a javítási munkálatban részt vettünk mi is, már mint a gyülekezet kántora, gondnoka és néhány fiatalabb presbitere, a lelkipásztorral együtt, és az orgonaszekrény, valamint annak díszítő elemeinek lefestését együtt végeztük el. És ahogy szerkesztő úr mondotta, említésre méltó ugyanakkor a műemlék értékkel bíró 1710-ben készült templomkapu is, amit latin nyelvű feliratos szövege alapján ugyancsak a toldalagi grófi család készítetett. A kapu latin nyelvű feliratában egy bibliai ige is olvasható: Pulsate et aperietur vobis, azaz zörgessetek és megnyittatik néktek. Ezt az 1710-ben épült templomkaput 2017-ben egyik lelkes presbiterünk, nevezetesen Erdős Balizs Zoltán adományképpen felújítatta. A felújítási munkálatokat pedig a Székelyudvarhelyi Múzeum két szakembere végezte el.
Rigmányi úr, a felsoroltakon kívül vannak-e még más templomi értékek, kegytárgyak, amelyekről mindenképpen tudni kell?
Igen, természetesen ide tartoznak az urasztali kelyhek és tányérok, valamint nem utolsó sorban azok a nagy értékkel bíró úrvacsorai boroskannák, amelyek egyházközségünk legértékesebb leltári tárgyait képezik, és amelyek őseinktől örökölt örökségünk egyedi és féltve őrzött darabjai. A feljegyzések alapján elmondhatom, hogy az 1944 őszén átviharzott második világháború alatt a kegyszerek legnagyobb része elveszett. A háború idején ugyanis egy úgynevezett kétkulcsú ládában, a papilak nyári konyhájában elásták a fontosabb iratokat, az urasztali terítőket, a kannákat, a kelyheket, valamint az anyakönyveket. Ismeretlen személyek azonban rátaláltak az elásott értékekre, és azoknak nagy részét sajnos ellopták. Megmaradtak ugyan az anyakönyvek, de elveszett minden urasztali terítő, melyeknek viszont a leírtak alapján felbecsülhetetlen értékük volt. Megmaradt ugyanakkor a ma is használatban lévő, féltve őrzött két urasztali kanna és két kehely, de elveszett két tányér és egy kisebb urasztali kehely, ami a betegek úrvacsorázásakor volt használatos. Az imént említett két elveszett tányérral kapcsolatosan elmondhatom azt, hogy csodával határos módon az egyik közülük, amit 1808-ban ugyancsak a toldalagi grófi család adományozott az egyházközségnek, megkerült, és 2010-ben visszajutott az egyházközség tulajdonába. Ez annak köszönhető, hogy a tányéron található feliratból nyilvánvaló volt, hogy a tányér koronkából kerülhetett el, és annak jogos tulajdonosa a koronkai református eklézsia. Ezen urasztali ezüstányér 70 év után való hazakerülésének a története az, hogy a tányér 1984-ben egy Tar Lajos nevezetű, 2010-ben Debrecenben élő nyugdíjas lelkész kezébe került, aki elmondta azt, hogy tiszaburai lelkipásztori szolgálata idején helyettes lelkész volt a szomszédos Tiszaderzsen is, és ott egy alkalommal egy idős presbiter elővette és átadta neki ezt az ezüstányért, amit valakitől 5 liter borért vásárolt meg. A lelkész a tányért átvette, és utána féltve őrizte azzal a szándékkal, azzal az elhatározással, hogy majd személyesen fogja elhozni és átadni a koronkai gyülekezetnek. Sajnos ő maga személyesen nem jutott el koronkába, de időközben több kísérletet is tett arra nézve, hogy a tányért valaki által hazaküldje, amire elmondása szerint nem igazán akart senki sem vállalkozni. Így érkezett el aztán az úr 2009. esztendejének május 22. napja, amikor is a Magyar Református Egyház alkotmányozó zsinatának ülésére és ünnepségére került sor Debrecenben. Ezen a nevezetes alkalmon több református egyházkerület püspökével, esperesével, lelkipásztorával együtt vett részt néhai Erősdi Ferenc, egykori Erzsébet városi nyugalmazott lelkipásztor is, és hát az Úristen gondviselése úgy alakította a dolgokat, hogy Debrecenben Erősdi Ferencet Tar Lajos leánya és annak családja látta vendégül, és ez alkalommal került elő ismét a tányér esetleges hazahozatalának a kérdése. Így aztán néhai Erősdi Ferenc nyugdíjas lelkipásztor írásos megbízással elvállalta, hogy a tányért hazahozza és átadja a jogos tulajdonosának, a koronkai református egyháznak. Tehát így került haza ez a több mint 70 évig a második világháború idején elveszett ezüstányér, ami arannyal folytatott, és amin a következő felirat található: a koronkai eklézsia számára újra és nagyobbra csináltatták nagy ercsei gróf Toldalagi József és felesége B. Bánfi Borbára, 1808. A tányér másik oldalán pedig egy bibliai ige található a János evangéliumából: az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital, a beszédek, melyeket én szólok nektek, lélek és élet. A tányér aljának a közepén pedig a Toldalagi, illetve a Bánfi családok címerei találhatók. Az egyházközség lenódiumai között található két boroskanna közül az egyik, ami ezüstből van, gróf Toldalagi Mihály adománya, amin a következő felirat olvasható. Toldalagi Mihály csináltatta Isten dicsőségére 1659-ben. A másik pedig egy ónkanna, aminek az adományozója ismeretlen. A meglévő két kehely közül az egyik ezüstből való arannyal fújtatott, virágos gyönyörű domborművel díszített kehely, amit szintén Toldalagi Mihály gróf adományozott. Ebből a kehelyből az úrvacsorai alkalmakon a férfiak veszik a bort. A másik kehelyet gróf Toldalagi Ferencné született Katona Anna ajándékozta az egyházközségnek 1835-ben, azzal a kikötéssel, hogy abból csak asszonyok, nők vegyenek úrvacsorát. Ez a kérés, ez a kikötés mai napig tiszteletben van tartva, ugyanis ebből a kehelyből a nők és a már megkonfirmált leányok úrvacsoráznak. A második világháború idején sajnos elveszett értékes urasztali terítők nagyobb része a Toldalagi ház nagyasszonyai és kisasszonyai kedveskedéséből kerültek ki, amiket saját kezükkel készítettek. Toldalagi Mihály hajadon leányáról, Erzsébetről azt találták feljegyezve 1737-ben, hogy a kisasszonya maga gyenge ujjaival font és szőtt, külön-külön sejemmel megvarrott keszkenőt adott az urasztalára. A háború viszontagságai után az előbb említett két kulcsos ládában elrejtett templomi értékek közül viszont megmaradt továbbá egy talpas ezüstből való keresztelőpohár is tányérjával együtt, ez a tányér azonban felirat nélküli, és annak adományozója is ismeretlen. És itt jegyezném meg ugyancsak érdekességként azt is, hogy Szabó Károly, egykori koronkai lelkész, aki 1927 és 1962 között szolgált a gyülekezetben, feljegyezte az egyházközség volt lelkészeinek a névsorát, tehát az 1667-es évtől ismeretes az egyházközség lelkipásztorainak a névsora, amelyben jó magam a 28. vagyok.
Lelkész úr, mit kell tudnunk a templom harangjairól, mit hirdetnek és mikor öntötték őket, következzen most egy kis harang történet.
A koronkai templom tornyában két harang található, egyik 1537-ből való, és a következő latin nyelvű feliratot olvashatjuk rajta. Salve crux sancta mundis gloria, azaz üdvözlégy szent kereszt világ dicsősége. Hasonlóan régi volt a második harang is, amely a feljegyzések szerint elhasadván 1857-ben újra öntetett. Ezen is felirat volt, amit az egyházközségi jegyzőkönyvben olvashatunk. A felirat így szól, O rex glorie veni cum pace, aminek a fordítása ez, Ó dicsőség királya, gyere békével. Ezt az újraöntött harangot az első világháborúban, 1914 és 18 között valamikor hadi célokra elrekvirálták. A ma meglévő második harangot 1920-ban Pécsi Ferenc és neje Balázs Eszter ajándékozták. Volt még egy kisebb harang is, amit gróf Toldalagi József öntetett 1800-ban, de ezt 1848-ban odaadták Gábor Áronnak, a székely ágyúöntőnek, hogy ágyút öntsön belőle a magyar szabadság megvédésére. A templom harangjainak az az érdekessége, hogy a méretében nagyobbik harangnak magasabb a hangja, mint a kis harangnak. A kis harangnak ugyanis vastagabb a fala, és ebből fakadóan a hangja mélyebb. Ezek a harangok hívják tehát mind a mai napig a híveket az Isten házába, és most ebben az időszakban mindenki azt várja, hogy a harangok megkondulásakor el is indulhasson már az Isten háza felé együtt énekelni, imádkozni, és hallgatni Istennek hozzánk szóló szavát.
Lelkész úr, köszönjük a beszélgetést!
Én köszönöm szerkesztő úrnak a meghívást, és további sok sikert kívánok a műsoraihoz és a munkájához, amivel történelmi tárgyi örökségeinket kutatja és ismerteti. Szép napot kívánok önnek is, és a rádió hallgatóknak egyaránt. Békesség Istentől.
Békesség Istentől, hölgyeim és uraim, ennyi fért a kőbezárt múltunk és az örökségünk nyomában mai összebont külön kiadásába. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét, Rigmányi Arnold, koronkai református telkipásztor és műszaki munkatársaim nevében is. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, további szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbezárt múltunknak.